Krisztus szeretetével köszöntelek benneteket, akik itt vagytok, és azokat is, akik képernyők előtt csatlakoznak a mai istentiszteletünkhöz. A legjobb dolog megszentelni az Úr napját, a nyugalom napot, bár tudjuk nagyon jó Pál apostol óta, hogy akár minden napot is megszentelhetünk, de mégis van egy különleges alkalom, amikor összegyülekezik Isten népe, Isten igéje köré gyülekezik, és Isten magasztalni jön össze, Isten dicsőíteni magasztalni jön össze. Ez egy óriási ajándék és kiváltság. A mai témánk, az ígértés címe, adj másoknak szárnyakat és ne súlyokat, méreg vagy élet. A beszédről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek. E kapcsán pedig használni fogom a Doug Howard Millsnek a Méreg című könyvéből készült jegyzetet. És föl is fogok olvasni ebből a jegyzetből. Nagyon jó megfogalmazásokat tartalmaz, azt gondolom, hogy hasznos lesz mindannyiunk számára. Nálam bölcsebb lelkipásztorok azt mondták, hogy kettő dologról mindenképpen kell évente legalább egyszer tanítani a gyülekezetbe. Ebből az egyik a beszéd, a másik pedig az adakozás. Erről szól, hogy talán ez a kettő terület, amit az ember nagyon hamar elfelejt jól és Isten dicsősége, Isten akarata szerint tenni. Föl fogom olvasni nektek a Jakab apostol leveléből az első verstől a nyolcadik versig terjedő szakaszt, és ez lesz az alapigénk, és még azért több igét is fogok Ó és Új Szövetségből olvasni. Szeretném azt is, hogyha rá tudnánk csodálkozni, hogy mint egy 2-3 ezer éves, vagy több mint 3 ezer éves kijelentéseket fogunk megnézni, és ez alapján nagyon is mai problémákkal fogunk szembenézni, és még hozni fogok nektek a modern kutatási eredményekből is néhány olyan dolgot, amely ki van jelentve több mint 3 ezer évvel ezelőtt a Bibliában, és mára már a tudósok, akik a gondolkodás, az elmét és ennek a kémiai, biológiai működését is vizsgálják, rájöttek, leírták, megfogalmazták, és a teológiánkon nekem is volt dr. Veres Sándor professzortól hallani ezekről, és tőle is fogok idézni néhány olyan gondolatot, ami szerintem segít nekünk megérteni jobban magunkat és a másikat. Tehát Isten igéje Jakab apostol leveléből a 3. fejezet 1. versétől. Kérem, hogy fennállva hallgassuk meg Isten igéjét. Aki teheti, a képernyők előtt is tegye meg, hogy feláll és Isten és igéje iránti tiszteletünket ilyen módon is fejezzük ki. Nyilván a tisztelet elsősorban szívbéli dolog. Testtartásunkkal csak a szívbéli megélt igazságot tudjuk kifejezni. Jakab 3.1. Testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert sokat vétkezünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, az tökéletes ember, meg tudja fékezni az egész testét. Ha lovak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nekünk, egész testüket irányíthatjuk. Íme a hajókat, bármilyen nagyok és bármilyen erős szelek is hajtják őket, egy egész kis kormányrúddal oda lehet irányítani, ahová a kormányos akarja. Ugyanígy a nyelv is, milyen kicsi testrész, mégis nagy dolgokkal kérkedik. Íme egy parányi tűz milyen nagy erdőt felgyújthat. A nyelv is tűz, a gonoszság egész világa. Olyan a nyelv tagjaink között, hogy egész testünket beszennyezi és lángba borítja egész életünket, miközben maga is lángba borul a gyehenna tüzétől. Mindenfajta vadállat és madár, csúszomászó és tengeri állat megszelídíthető, meg is szelídíti az ember. A nyelvet azonban az emberek közül senki sem tudja megszelídíteni. Fékezhetetlenül gonosz az, telve halálos méreggel. Amen. Foglaljatok helyet. Hát elég lehanguló kép, nem? A beszédről és a beszéddel kapcsolatos áldásokról és átkokról szólni nekem sem könnyű. 3 oka van ennek. Az egyik oka az, hogy volt egy életem Krisztus megismerése előtt. És volt egy életem, amikor Krisztus megismertem, de sok mindenben még változásra szorultam. És minden olyan gyengeség az életemben, ami akkor még jellemezte az életemet, azzal bánthattam valakit. Akár beszédben, akár a viselkedésemben is megbántottam valakit, akár tudtam, hogy akaratomon kívül is. És amikor valaki hallgatja tőlem most ezeket a szavakat, hogy eszébe jut, hogy a Tóth Sándor, vagy a Tóth Sanyi az így, meg úgy, meg amúgy, meg akkor, meg ekkor, akkor azt mondja, mit dumál ez nekem? Bocsáss meg, kérlek. Ha akaratlanul is bántottalak téged. És ha felhívsz, megkeresel, megkövetlek, ha igazad van. Az egyik dolog, amiért nehéz nekem beszél erről. A második dolog. Tisztán vagyok azzal, hogy úton vagyok. Tehát nem vagyok még kész. Vannak az életemben olyan dolgok, amit nem is biztos, hogy képbe vagyok, hogy kell változzon. De a mester, a nagy fazekas mester, hogy Istent a Biblia leírja, gondot visel arról, hogy engem is formáljon. Belehelyez olyan szituáció, olyan élethelyzetekbe, amikor ezek úgy fölgyorsítják, vagy megelvenítik, vagy kiélesítik az ember életében a változásra való készséget. Talán néha még ki is kényszerítik, jó értelemben beszél, ösztönözik az embert. Ez a második dolog, amiért nehéz erről beszélni. És a harmadik dolog pedig az, hogy nincs egyetlen ember sem, akiről azt mondhatnánk, hogy tökéletes a beszédében, és soha egyetlen buta beszéd, vagy meggondolatlan beszéd ne hagyta volna el a száját, és ezzel együtt pedig ide kapcsolnék egy negyedik dolgot is, hogy nem is lehetséges, ha hívő emberek vagyunk, és Krisztust akarjuk követni, és ragaszkodunk az Isten igazságához, hogy ne legyenek ellenségeink. Hát önmagában abból is fakadnak ellenséges indulatok, érzelmek velünkkel szemben, hogy mi ragaszkodunk az Úrhoz. És ezzel meg nincs mit csinálni. Én személyesen olyan személyiség vagyok, akit nagyon zavar, ha vannak rossz kapcsolataim. Én nagyon hamar szerettem volna mindig is rendbe tenni a dolgaimat, de már értem annyit a Földön, hogy rájöttem, hogy nem lehet mindenkivel jóban lenni. Pusztán csak azért sem, mert ha már az irány más az életünkben, más az értékrend, ebből fakadnak olyan konfliktusok, ami bánthat mást, anélkül, hogy én bántani akarnám, de azt, hogy én ragaszkodok Isten ígérek igazságához, ez már sérthet embereket akár érzelmeikben és érdekeikben is. Tehát amikor beszélünk erről a témáról, akkor értsétek, hogy én is sóhajtozva teszem. És nehéz lélekkel, és ha lehetne, több dolgot nem is beszélnék. Ezt elmondottam miatt, inkább elhallgatnám, de nem tehetem. Nem tehetem, mert nagyobb az, aki szólni akar, mint én. Tudtatok velem azonosulni, igaz? Többen is. Örülök neki. Hát megrázó a utolsó gondolat, hogy a nyelv fékezhetetlenül gonosz, telve halálos méreggel. Olyan ez, mint egy kígyónak, egy mérges kígyónak, mikor a fogában sosem fogy ki a méreg. Tehát nem bízhatsz, vagy egyszer megmart, vagy kétszer megmart, akkor harmadjára már nem tud megmarni, mert elfogyott neki, termelni kell a mérget. Azt mondja, a Biblia nyelv az olyan, hogy ez termeli a mérget. Ha előttetek van az a kép, hogy megmar valakit a mérges kígyó, akkor szokták mondani, mit kell ilyenkor csinálni. Gyorsan ki kell szívni a mérget a vérrel együtt. Ez egy fájdalmas dolog. Amikor valakinek ki kell szívni a kígyómarásból a vérrel együtt, ami belement méreg, vagy el kell kötni az ereket, hogy ne terjedjen szét a testébe a kígyó mérge, amely el fogja pusztítani őt. Vajon a gonosz beszédekkel kapcsolatosan vagyunk-e ennyire elővigyázatosak? Nekem nem a kígyó a kedvenc állatom, főleg a mérges kígyó nem. Nem tudom, lehet, hogy azonosultak ezzel szintén. Így aztán nagyon örülök neki, nem Ausztráliában élek, ahol arra kell ébredni, hogy valami motoszkál a fürdőszobába, és akkor a felnyitom a WC kagylót, és akkor a tetejét, és akkor egy kígyó kikandikál ott a reggeli fogmosás előtt. És akkor hívni kell a kígyó vadászt, hogy a 3,5 méteres mérges kígyót, ami sziszeg ott neked a házban, elvigye. Vagy reggel fölkapcsol, vagy este fölkapcsol a villanyt, és akkor ott sziszeg egy kígyó a csilláron. Nem szeretnék ilyen helyen élni. De vajon ennyire írtózunk-e a gonosz beszédtől? Ennyire írtózunk-e a gonosz beszédtől magunk kapcsolatosan, hogy nem fogadjuk be, és nem is mondjuk, nem is adjuk tovább. Három területéről a méregnek szeretnék szólni, amely az említett lelkipásztor, Gázában pásztoréként több gyülekezet alapító is Mills testvérünk, és ő ezt a háromat említi, ezt én kiegészítettem néhány gondolattal még, meg idézni is fogok az írásából. Az első dolog, amiről szeretnék beszélni, a másik ember háta mögötti beszéd. A nyelvnek az egyik mérge ez. Mit is jelent a háta mögötti beszéd? Valakire hátulról belemarni. Valakibe hátulról belemarni a hátába, mint egy éles karommal. Vagy a kígyó, amikor belemar az emberbe. Ezt jelenti a háta mögötti beszéd. Rágalmazni valakit a távollétében. Nincs jelen ő abban a társaságban, és rágalmazza valaki ezt a szemét. Amikor valaki szemtől szembe megtámad, akkor meg tudom védeni magam. Ha valaki mond rólam valami rosszat, és megmondja, akkor tudok érvelni. Vissza tudok kérdezni, miért gondolod ezt? Nem gondolod, hogy ezért meg ezért történt? Meg tudod magad védeni. Amikor azonban hátulról támadnak meg, és hátulról beszélnek rólad, akkor nincs esélyed arra, hogy megvéd magad, tisztázd magad. Nem tudsz védekezni. A háta mögötti beszéd, tehát a nyelvnek a mérgei közül az egyik nagyon veszélyes dolog, amely viszályt tud szítani a gyülekezetben, családban, házasságban, közösségben, és ez a viszály pedig pusztítani fogja, rombolni fogja a közösséget. Sok ember képtelen bízni másokban, és bizalmi kapcsolatot képtelen kialakítani, mert nem biztos abban, hogy nem fogják elárulni a háta mögött. Tehát amit ő elmondott annak a személynek, nem biztos abban, hogy nem fogja kibeszélni másnak. Ezért inkább tartózkodik attól, hogy bizalmat adjon a másik embernek, vagy egy közösségnek. Ahol nincs bizalom, ott kapcsolatról sem beszélhetünk, és egység sem jöhet létre, és ha egység nem jöhet létre egy közösségben, különösen egy gyülekezetben, áldás és élet sincs ott. Ahol bizalom van, ott egység is jöhet létre, és ahol egység jön létre Krisztusban, ott áldás és élet jön az Úrtól, a mennyből. Ez egy szellemi törvényszerűség. Az igaz barát arról ismerszik meg, hogy ugyanazt a jó dolgot mondja a hátad mögött, mint a szemedbe. Hálás vagyok az én igaz barátaimért. Írta Mész, hogy érdekes, hogy a szellem fegyverzetei a hátat nem védik. Melvért van például, de a hátadnak nincsen védelem. A hátadat a testvéred védheti meg. És a katonai alakulatot néztek, a teknősbéke alakzatot mondjuk, amire ugye éppen a római katona fegyverzeténél utal Pál apostol a Efézusi levél 6. fejezetében, akkor ott egymást védik a katonák, és megbízik abban, hogy a háta mögött is ott fogja tartani a pajzsot. És nem fogja beengedni a láncsát, az ellenség láncsáját. Ezért erősek. Ez a bizalom megerősíti a harcosokat, a harci alakulatot. Nagy kincs az igaz barát. És kevés van belőle. Ha találsz olyan embert, mondtam már nektek, aki hosszú évek óta ilyen egyenes veled, és nem árult még el, azt tartsd nagy értéknek. Azt a kapcsolatot tartsd nagy értéknek, nagy kincsnek. Isten ajándéka az életünkben. Az igaz barátság Isten ajándéka, nem kevesebb. Nem is lehet megnyerni, csak Isten ajándékaképpen egyébként. Ennek sok egyéb szellemi oka is van, erre most nem térünk ki. Ahol a háta mögötti beszéd ott van, ott nincs bizalom. És nem is lehet kialakítani erős kapcsolatokat. A példabeszédek könyvében olvasunk a 25. rész 23. versében egy igét ezzel kapcsolatosan. Ugye itt 3000 éves igéről beszélünk. Az északi szél esőt szül, a suttogó, rejtett titkon, vagy titkokat kibeszélő, nyelv pedig haragos arcot. Képzeljétek el magatokat. Megtudjátok, hogy rábíztátok a szívetek titkát valakire, És aztán még két-három helyről visszajön. Milyen lesz az arcod? Hát nem fogsz így mosolyogni, mint én. Szétszedem. Megölöm. Bocsi. Lehet nem mondod ki, de ezt fogod gondolni? És aztán imádkozol, hogy ne legyen gyűlölet a szívedbe, és ne tudj, meg tudj neki bocsátani. De hogy soha többet a te bizalmas dolgod rá nem fogod bízni, annak nagy a valószínűsége. Egyetértünk? Soha többet. Megbocsátod, rendben van, de legalábbis nagyon-nagyon hosszú időnek kell eltelnie, hogy egy ekkora sebet és törést egy kapcsolat kiheverjen és meggyógyuljon. Mind a kettőnek akarnia kell, és komoly életváltás kell, meg komoly bűnbánat. Haragos arcot szült át, a kikotyogó, a titkot eláruló, a suttogó beszéd. Mert idővel minden a napvilágra kerül. Elfogadjátok ezt az igazságot? Gondoljátok, hogy nincs olyan, ami elő vagy utóbb ki ne derülne. Lehet, hogy évek vagy évtizedek kérdése, de előbb-utóbb felszínen fog jönni az ilyen titkos, titkolt ármánykodás. Ha problémánk van valakivel, ugye hátamögötti beszéd sok esetben nem hazugságról van szó, ezek alapvetően igaz dolgok, csak rosszul van kezelve. Ha problémám van valakivel, akkor járok el helyesen, ha face-to-face-t, szemtől szemben felvállalom, és azt mondom, figyelj csak ide, ne haragudj, ahogy te most viselkedtél, engem végtelenül megalázott és bántott. Nagyon kérlek téged, hogy ezt többet ne csináld. Lehet, hogy én vagyok az érzékeny, tegyél be abba a kategóriába, hogy nem bánom, de velem ezt többet ne csináld. Ez világos beszéd, nem? Aztán elmondhatja, hogy jó, ne haragudj, jaj, tényleg, nem is gondoltam, és akkor rendezitek. És akkor a másik igyekszik változtatni rajta, hogy ne bántson. De akkor legalább egyenes voltam, nem? Megmondtam neked, lehet, hogy nincs igazam, de adok neked esélyt, hogy védekezzél, vagy elmondd a te álláspontodat. Hogyha fontos neked a kettőnk kapcsolata, akkor meg fogod tenni a lépéseket, hogy rendezzük a dolgot. Ragaszkodva az igazsághoz. Isten kegyelme által. Nem gondolom, én amíg hogy jó barátodnak mondhatom magam, ha mosolyok rád, szavaimmal azonban távol létedben hátba váglak, hátba döflek. Ez a háta mögötti beszéd, a hátba marás nagyon fájdalmas tud lenni. Nagyon nagy csalódás, ha bíztál valakiben, és visszajött a bizalmata. Egyetértünk? Nagyon fáj. Nehéz belőle felépülni. És utána újra bízni valakiben. Ezért valakinek van egy rosszul sikerült párkapcsolata, minél több ilyen törés van az életében, annál nehezebben ad bizalmat és épít egészséges kapcsolatot. Ha már a házasság hete nyitó napján vagyunk. Ugye ez abszolút kapcsolódik ahhoz is. Amikor a háta mögötti beszéd elszabadul egy közösségben, egy gyülekezetben, családban, emberi közösségben, ennek olyan következménye lesz, mint amikor a mérges gáz betölti a teret. Megmérgezi a légkört, és a bizalmatlanság légköre, ez a mérges légkör árad ki a közösségben. És hadd mondjam nektek, hogy nem kell sok ilyen személy egy közösségben. Ne gondoljuk azt, hogy egy családban, egy gyülekezetben sok ember kell ahhoz, hogy ez a légkör kialakuljon. Elég egy mérgező személy. Elég egy háta mögött beszélő mérgező személy, aki házról házra járva mondja a negatív dolgait. Egy. Gondolj vele. És gondold végig, felnőtt emberek vagytok. Az életet már többen nem most kezdtétek. Tinédzserként is átéltetek dolgokat már, csalódásokat, elárulásokat, megtört barátságokat. Tudjátok, miről beszélek? Elég egy ember, hogy megmérgezze a légkört. Egy házi csoportban elég egy ember, aki kifecsegje dolgokat, és megtudja a többi. Mikor lesz abban a csoportban őszinte beszéd megint? Amikor nem lesz ott? Leghamarabb, amikor nem lesz ott. De akkor sem biztos. Sok esetben a háta mögötti beszéd hátterében a keserűség, a sértettség, vagy a hatalomvágy áll. Természetesen meggondolatlanság is lehet, de ez nem menti fel az illetőt. A rágalmazó kerüli az áldozatának a tekintetét. Nem érzi jól magát a jelenlétében. Azért nem érzi jól magát a jelenlétében az áldozatnak, akit ő kibeszélt, mert a lelkiismerete frusztrált, háborog. Ezt persze önigazolással megpróbálja elnyomni, megmagyarázza, hogy miért csinálta meg, megérdemli meg, stb. A háta mögötti beszéd tehát a másik személy lejáratása, avagy a bosszúállás, károkozás szándékával történő rossz indulatú beszéd megosztása másokkal az érintett háta mögött. Még akkor is így van ez, ha valóságot mond, ha tartalmában vannak valóságos elemek, akkor is gonosz a szándék, pusztító, mérget árasztó beszédez. A hallgatók szívében ezek a beszédek, akik befogadják ezeket a beszédeket, beárad a méreg a lelkükbe, befogadják ezeket a beszédeket a másik emberről, és a másik két fajtája majd ugye a rágalom meg a pletyka lesz, a méregnek a másik két kutyulmánya, keveréke. És amikor befogadja az ember, akkor azzal a másik személlyel szemben, aki ott sincs, egy ellenszenv épül benne. Egy bizalmatlanság, egy rossz érzés. Nem tudom, éltetek-e már meg olyat, hogy valakinek a viselkedése megváltott veletek kapcsolatosan. Hirtelen. Nem is tudtátok, hogy mi történt vele, de egyszerűen másképp kezdett viselkedni veletek, és nem egyszer, hanem folyamatosan. Általában a mérgező beszéd van a hátterében, hogy valaki valamit rólad mondott neki, és ennek a szemüvegén keresztül látja a te életedet, és ellenszem van benne veled szemben, úgyhogy nem is tettél semmit. Ismerős? De mi is ismerjük ezt, nem? Amikor bennünk ellenszem támadt valakivel szemben, mondtak valamit nekünk, és akkor megváltoztatta a szemléletmódunkat a szeméről. Nagyon életszerű mondok, nem? Boldogassatok. Életszerű dolog, nem? Tényleg szükségünk van erre? Most őszintén. Ha valaki elővesz egy józan paraszt eszét, tényleg kell ez nekünk? Akarjuk ezt? Hát a válasz egyértelmű, hogy nem. Hát minden normális ember azt mondja, hogy ezt nem akarom. Ez már jó alap. És amikor valaki a hátamokat beszélet befogadja, akkor bizalmatlanság épül az egész közösséggel szemben, mert azon kezd gondolkodni, hányan vannak még itt ilyenek. Volt valaki a mi gyülekezetünkben, aki ezt a mérget terjesztette 1000 évvel ezelőtt, és valakit, egy Istent keresőt annyira megbántott ezzel a beszédével, annyira belemart az életébe, a lelkébe, hogy azt mondta nekem ez az Isten kereső, ha nem vágyakoznék az Úr után, soha többet be nem tenném ide a lábamat. Sajnos rossz emberrel találkozott. Nyilván lehet, hogy a 100-ból egy volt olyan, 99-nek teljesen más. Pont azt az egyet fogta ki. De az is sok, értitek? Az is sok. Az ilyen emberekre egy gyülekezetben nincs szükség. A legjobb, ha nincsenek ott. Ha megtérni nem akarnak, a legjobb, ha nincsenek ott. Furcsa, amit mondok? Gondoljátok végig. Jobb, ha elmennek. Mint hogy mérgezik a közösséget, és tönkreteszik Isten népét, az adott közösséget. Elfogadjátok ezt? Nem vagyok bizonytalan benne, én teljesen biztos, hogy ez így van, meg ahhoz már van elég sok tapasztalatom, hogy azokat a lelki gyötrelmeket végigharcoltam, amik ennek ellene mondtak, a naivitás, a álszeretet és minden más. Ugyanis ha valaki intés elnére sem akar megtérni ezekből a vétkekből, az, ha tartósan ott marad, tönkre fogja tenni, szétzilálja, akár egy is a közösséget. A római levélben éppen ezért int az ige a 28. verstől az első részben, mivel nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretünkben, Isten kiszolgáltatta őket az elkölcsi ítéletre képtelen gondolkodásnak, hogy azt tegyék, ami nem illik. Ezért tele vannak mindenféle hamissággal, gonoszsággal, kabzsisággal, viszálykodással, álnoksággal, rossz indulattal, besúgók, rágalmazzók, istengyűlő, gőgösek, dicsekvők, találékonyak a rosszban, szüleiknek engedetlenek, kíméletlenek, szószegők, szeretetlenek és irgalmatlanok, mondja Pál apostol azokról, akik nem akarják megismerni az Istent. Az Isten ismeretből fakadóan pedig nem akarnak megváltozni, megtérni, új életet kezdeni. Látni fogjátok, hogy az Isten ismeretnek mekkora szerepe van a gondolkodásmód egészséges változásában. Másik mérgező dolog a rágalmazás. Rágalmazás alattomos dolog, és hazug állítások továbbadása. Tehát még a hátam mögötti beszédnek van valóságtartalma, csak rossz helyen, rosszkor és rossz indulattal van továbbadva, addig a rágalmazás hazugságok terjesztése valakiről. Becsmérelni, hírbehozni, rossz fénybe állítani, befeketíteni, más szavakkal, tehát a rágalmazás hazugságot terjeszteni valakiről. A rágalmazás pusztító és általában megfordíthatatlan folyamatot indít el. És az eredmény is megfordíthatatlan, visszafordíthatatlan. Azt írta Mills, hogy a képet már megfestették, amit nem kellett volna megfesteni. Ugye ez a világ tele van ezzel a hazug rágalmakkal, és embereket pillanatokat tesznek tönkre a hazug, befeketítő gondolatokkal. A kérdés az, hogy mennyire vagyunk felvértezve mi arra, hogy azzal szemben, hogy holnap megjelenik, most sorolhatnám bármelyikötöket, az újságban róla egy cikk, hogy sikasztottál a munkahelyeden, és lehet, semmi nem igaz belőle. Az ég adta világon semmi nem igaz belőle, csak esetleg tönkre akarnak tenni téged. Lehetséges ilyen? Simán. Simán, és tudok is olyanokat, akikkel ezt megcsinálták, hogy tönkretegyék a vállalkozásukat. Még képi anyag is ment ki. Ugye milyen könnyű már bármit manipulálni és kitenni az internetre. De bármelyikünket beletehetjük ebbe a szituációba, engem is, téged is. Fel vagyunk-e vértezve a rágalmazás ellen? Hogy mit fogadok be az életembe? Vagy veszem a fáradtságot, ha valaki fontos nekem, akkor utána járok a dolognak. Ha fontos a másik. A Péla beszédek könyvében 18.8-ban azt olvasod, a rágalmazó szavai, mint a jó falatok, behatolnak a test belsejébe, azaz megváltoztatják a szemléletmódodat a másik emberrel kapcsolatosan. Ez borzalmas dolog, de ha hallottatok már rágalmat, és azt mondanak, hogy hagyd abba, de ha meghallgattál pár mondatot is ebből, akkor érezted, milyen tehertétel a lelkedem. Még akkor is, hogyha azt mondod, ez lehetetlen, hogy igaz legyen. És itt elő kell venned az, hogy ismered az embert, lehet már 20 éve. Ha ismered azt az embert, akkor ne higgyél el kanyar nélkül egy totális más dolgot róla. Még akkor is, ha lehet, hogy igaz. Mert nem kizárt, ugye, érhet bennünket ilyen csalódás. De azért annyi bizalmat mégiscsak adnunk kell egymásnak, nem? Hogy megkérdezlek, hogy testvér, ez van az interneten rólad. Igaz ez? De nem úgy kérdezem tőled, hogy ezt én elhittem. Ezt nem hiszem el. De szeretném tőled hallani. És akkor megtesszük a lépéseket, meg imádkozunk, meg melléd állok, meg számíthatsz rám. Billy Grahamnek a könyvében éppen a Nixon elnökkel kapcsolatos barátságának a összetörése, az, ami egyik legnagyobb trauma volt az életében, azt mondta, azt hittem barátom az elnök, és ugye tanácsadója volt, és a Watergate botrány, amikor manipulálták a választásokat, ugye kibukott, és szemébe mondta Nixon, hogy nem úgy van. És ő elfogadta. Elhitte neki, mert barátok voltak. És kiderült, hogy hazudott. Mert nincs olyan, ami ne derül neki. Nyugodj meg. Előbb-utóbb minden a világra kerül. Azt írja Mills, hogy sok ember azért nem megy a mennybe, mert nem kérnek bocsánatot Isten bizonyos embereitől. Még csak nem is állják némely pásztor tekintetét, mert sok negatív történetet és rágalmat szórtak szét róluk Isten népe között. Tönkretettek embereket már ezekkel a hazugságoknak a terjesztésével. Fel vagyunk-e vértezve? Ez elem. A rágalmazás az emberek megtérésének is akadálya lehet. Az említett példát láttátok. És a tanítványok életéből is látunk egy ilyen példát. Nézzétek csak, hogy milyen gonosz hazugságot, rágalmat terjesztettek el a zsidók vezetői. Azok pedig összegyűltek, Máté 28.12-13, a vénekkel és miután határozatot hoztak, sok ezüstpénzt adtak a katonáknak, és így szóltak. Ezt mondjátok, tanítványai odajöttek és ellopták őt, amíg mi aludtunk. Na most tudjátok, most ma néhány pedofil botrány van ugye papokkal kapcsolatosan, halljuk. És simán azt lehet mondani, minden pap ilyen. Akadálya ez emberek megtérésének? Sok esetben igen. Miért? Mert nem hallgatják meg az igehirdetést. Nem adnak hitelt, holott sokkal több tiszta életű, szent életű keresztény van, mint ilyen. Ebben biztos vagyok, ha csak itt körülnézek és ismerlek titeket. Azt mondom, nyugodtan mehetnek hozzátok, ha Jézus Krisztus meg akarják ismerni. És meghallgathatják, amit mondotok, mert hitelesek vagytok. És elterjesztették Péterről meg a többi tanítványról, hogy ellopták Jézus testét, sírrablók. És ezáltal akadályoztak többeket a megtérésben. Mert így, ezzel a ellenszenvvel tekintettek az apostolokra, és nem adtak hitet a tanításnak, az ígéretésnek. Nagyon vigyáznunk kell, hogyan beszélünk testvérekről, a lelkipásztorunkról, a vezetőinkről, a gyülekezetünkről, ahol lelki otthona találtunk Krisztusban. Arra a gyülekezetről, amely a mi lelki otthonunk, a miénk, a tiéd meg az enyém. A gyülekezet a tiéd, az enyém. Ha te nem szereted, ki fogja szeretni? Ha úgy jössz ide, hogy savanyú borka vagy, mert ez is olyan, meg az is olyan, meg mi elicsőítés, meg nem sípol, meg itt. Ez. Ha te nem úgy jössz ide, hogy szeretem, szeretem, nem tökéletes, de mindent megteszek azért, amit az enyém, hogy tökéletesebb legyen. Ezt a virágot is ide kötötte valaki. Meg lennénk nélküle? Persze, hogy meg lennénk, de szép. Valaki úgy gondolta otthon, hogy hoz egy ilyen virágot, hogy szebb legyen. Most nem mosolyogjatok. Úgy sem mondom meg, ki volt. Mert nem ez a lényeg. De mondhatnám sorba, akik idejönnek technikát kezelni, kitakarítanak, összepakolnak, megcsinálják, elrendezik, fölteszik, elkészítik a gyerekeknek, hogy azért teszik, mert szeretik az Urat és a gyülekezetet. És ez motiválja őket. Ettől lesz az a hely, ahol járunk, különleges. Nekünk mindenképpen a legkülönlegesebb hely. És minden más gyülekezetnél sokkal jobb. Nem azért, mert jobbak vagyunk, mint ők, hanem azért, mert ez a mi gyülekezetünk. Azok a mi énekeseink, az a mi technikusunk, az a mi dobosunk, az a mi gyerekmunkásunk, az a mi kivetítősünk, az a mi virágkötőnk. És sorolhatnám. Az enyém, az én testvérem, hasznos társam, egyek vagyunk, egy irányba haladunk, egy a célunk. Nem pedig szotyolázok az erkéről. És köpködöm a szotyolát ki a nyakába másiknak. Mit csinálsz? Bezzeg, bezzeg. Köszi, ilyen emberekre nincs szükség itt. Egyre sincs belőle szükség. Maximum megtér. Egy percig ne maradj ebbe a gyülekezetbe, ha nem vagy hálás azért, ide járhatsz. Mert te nem vagy ide való. Vagy nagyon eltértél attól, amivel téged a Szentlélek idehozott. Valami megmérgezte a lelkedet. Valamit befogadtál, ami nem a Szentlélektől van. Ha te nem szereted a testvéreidet. Így van? Kemény beszéd? De igaz. De igaz. Most gondolj bele, a házastárs. Azt mondja egyik a másiknak. Hát figyelj ide. Utállak. Nem tetszik a szemed, a hajad. Bibircsókos vagy. Az illatod, ne, mindegy. És hát ez is fontos, higgyétek el. Tehát aki szereti másik, az illatát is szereti. Egyszerűen ez egy különleges dolog, mert szereted. Akkor a másik könyörögjön tényleg, de maradj velem, de maradj velem. Na jó, van veled maradok. De főzzél ám, vagy de csináld meg. Milyen kapcsolat az ilyen? Vágyik bárki is erre? Hát normális ember nem akar ilyen kapcsolatban élni. Akkor miért hiszik a gyülekezetben ez így jó? Az ott elmegy, mert hát, izék vagyunk, mi emberek vagyunk, meg hát persze, hogy emberek vagyunk, de meg kell térni. Meg kell térni, be kell tenni Szentlélekkel, és Istennek a jóságával. Ez a megoldás. Nem az, hogy én ilyen vagyok. Milyen beszédek hagyják el a szánkat? Ezek mit fognak eredményezni azokban, akik meghallgatják, mondjuk a gyerekeinkben? Tudjátok, milyen szomorú volt, amikor láttam keresztény családoknak a gyerekei drogossá lenni, és tudtam azért, mert az apja, meg az anyja vasárnap ebédnél kibeszél a lelkipásztor, meg a gyülekezetet. Ez a program! És akkor azt mondta, nem is egyel beszéltem, ugye tudjátok, sokat foglalkoztam fiatalokkal, volt, aki azt mondta, én itt soha be nem erítkezek. Azok az emberek, akik az én apámmal így viselkednek, én ezekhez nem akarok tartozni. Akadály lehet a negatív beszéd annak, hogy valaki megtérjen? Vagy kövesse Krisztus, vagy csatlakozni egy gyüleket? Ez bizony, nagyon. Nagyon. Ha neked gondod van a lelkipásztorral, akkor vedd a fáradtságot, mondd meg neki, nem tetszik a fizsimiskád. Tudod mit? Nem érdekel. Mert ez a fejem, ilyen fejem van, nem tudom kicserélni. A másik pedig az, hogy nem lehet mindenkinek megfelelni. Nem figyelt oda rám, szerethetne jobban, pásztorolhatna jobban, prédikálhatna jobban, ez erőssége, az gyengesége, ez csinálja, azt csinálja, ilyen nem bohócot tartunk. Meg vásári majmot, ne haragudjatok, hanem Isten emberei szolgálnak itt ajándék szerint, ami adatott neki. És azt hiszem, a legjobb az, hogy mindenhol azok szolgálnak, amire ajándékot kapnak. Nem tökéletes embereket keresünk, hanem odaszántakat, akik szeretik az Urat. Olyanokat keresünk. És azokkal csatákat nyerünk. Háborút vívunk, és győzni fogunk. És bármilyen lehetetlen is, Isten meg fogja dicsőíteni magát, hatalmas dolgokat fog cselekedni. Gedeonnak 300 maradt. Aztán, amikor nyertek, még vitatkoztak is vele, hogy nekik miért nem szóltál. Szóltam volna, jöttetek volna, ugyan már, hagyjuk már dumát. Persze utólag már könnyű beszélni, mikor megnyertük a csatát, hogy ti is jöttetek volna. Ne utólag gondolkodjál. Az élre törjél, a helyedre, amit Isten neked kirendelt, és meg fog áldanozó csodákat látsz. Azt a keresztény életet éled, amiért érdemes élni. A harmadik mérgező dolog, bírjátok még? Mondtam nektek, hogy lázós lesz. Nekem is az. Pletyka, amikor valamit így fogalmaztam, talán olvastam valahol, de már annyira enyém lett, hogy mint az én gondolatom lenne, nem vagyok benne biztos, hogy ez enyém egyébként, de tetszik. A pletyka az, amikor valamit olyannak mondunk el, aki sem a problémának, sem a megoldásnak nem részese. Tehát a helyzetet nem segít megoldani. Nem okozója, vagy részese annak a problémának, sem nem tud semmit csinálni annak érdekében, hogy ez megváltozzon. Ezt nevezzük pletykának. Szerintem jó megfogalmazás, egészen jól lehet szűrni vele a beszédünket. Az ennek az egyik leg, hogy is mondjam, legálságosabb formája, csak azért mondom el neked, hogy imádkozzál. Fúj! Aztán Szokratész mondta, bocs, igaz, amit mondani akarsz? Tartozik rám? Valami jó fog származni abból, hogy én meghallgatom ezt, amit mondasz? Ha nem, akkor ne is mondd. Tehát még mielőtt nekem mondanak azt valamit, légy szíves, gondold végig. Tartozik rám? Segíteni tudok a probléma megoldásában? Akkor kész vagyok, meghallgatlak. De ha csak mondanak azt, hogy jaj, hát imádkozunk a testvérért, mázzal leöntve, és jó kipletykáljuk. Néhány ember azt csinálja, hogy végigpletykálja a társaságot, aztán még imádkoznak álságosan, mert lelkismertük, ugye megszólal, hogy hú, eltöltöttük az időt. Uram Isten, bocsáss meg, jó, hogy nem szakad ránk az ég. De legalább mossuk tisztára a szennyest, imádkozzunk értük. Lehet, hogy imádkozz értük, kérd bocsánatot tőlük. Akkor utána lehet, hogy tudsz imádkozni is. A nyelv halálos méreg. A legjobb barátokat is szét tudja választani a pletyka. A pletykálkodó a sátán munkatársa. Egyik leghatásosabb méreg, amivel szét lehet rombolni egy gyülekezetet. A rossz indulatú, gonosz beszédek. A példabeszédek könyvében is, de a Mózes harmadik könyvében van egy 19-16-os versben egy kijelentés, hogy itt is 3000 évnél idősebb kijelentésekről beszélünk. Ne terjesz rágalmakat, azaz ne pletykálkodj, ne hordozz rágalmakat, ne oszd meg rágalmakat néped között. És figyelj, nagyon érdekes, azt mondja az írás, ne törj fel a barátod életére. Én vagyok az Úr. Nagyon durva. A pletykát oda hozza a törvény, hogy rátörsz az életére, megdöföd a másik embert. Aztán a példabeszédek könyve, nagyon igaz ez is, és ezért mondom, hogy nem szabad megtűrni azokat az embereket, akik nem megtérni akarnak, hanem pusztítani. Nem szabad megtűrni. Én tudom, hogy ismertek nagyon, hogy végtelenségi képes vagyok, tényleg. Néha már vezetők is mondták, hogy már nem kéne, már hagyjad már hadd menjen, ne próbálkozzál már vele, mert ez ilyen lesz, látszik, ez rombolni fog. És tényleg lehet, hogy néha túlhúzom, de bocsánat, mindig mondom a többieknek, de várjatok az elsődleges felelősség is, mert őt mégiscsak az enyém. Én ezzel a súllyal a lelkemen gondolkodok mindenről, hogy azért nekem azért számot kell adnom a mindenható Isten előtt, az nem csak úgy van, hogy én mondok valamit, aztán meggondolatlanul. Nem mondom, hogy mindenben legjobban jártam el. Néha azt gondolom, voltak embereknek túl sokat eltűrtem én magam is. Főleg, amikor elmentek, és akkor megkérdeztem, hogy gyülekezetű testvérek, hány embernek marad bele a lelkébe. És 10-14 ember felállt. És nyilvánosan kellett megbocsátani. Ennyi kárt okozott, és ki tudja még mennyit. Hogy hány ember nem tért meg, vagy nem maradt meg a gyülekezetbe. Amiatt az ember miatt. Ha elfogy a fa, kialszik a tűz. Ha nincs rágalmazó, megszűnik a viszály. Pont. Ilyen egyszerű. Tehát vagy megtérni kell, vagy kipakolni. A pletykálkodó sok kárt tud okozni egy közösségben. Végül, ha a pletykát szabadon engedik, szabadon áradhat, akkor lerombolja az adott közösséget. A római levélben is olvasunk, ezzel három ige szakaszt olvasok csak föl. Róma 16-17. Kérlek titeket, testvéreim, tartsátok szemmel azokat, akik szakadásokat és botránkozásokat okoznak azzal, hogy az ellenkezőjét tanítják annak, amit tanultatok. Térjetek ki előlük, meg se hallgassátok. Példabeszéd 11-13. A rágalmazó titkokat tár fel. Így ti is látjátok. De a hűséges lélek leleplezi a dolgot. Jakab 1.26. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége, Isten tisztelete hiába való. Ha én és te megtért újjászületett emberek vagyunk, és azt mondjuk, Krisztus tanítványai lettünk, akkor nincs több kifogás. Nem mondhatom én sem, meg tesse, hogy ilyen volt édesapám, édesanyám, ilyen volt az én családom. Engem a múltamban ezért, meg azért, meg izé, meg hozé. Nincs mellébeszélés. Ha te megtértél, újjászülettél, akkor benned Isten szelleme elkezdett dolgozni, és igenis azokat a rossz örökségeket az Isten lelkének áldása, kenete, szeretete, az isteni bölcsesség, a bölcs tanítás, az Isten igéje megtöri, és elkezd egy új épülni az életedben. És nem mondhatod azt, hogy te ezt tanultad otthon. Mert ha te nem mondod arról, hogy ez egy átkozott dolog, és tönkre fogja tenni az én életemet, mert a környezetem életét is, akkor soha nem fogsz kijönni belőle, mert mindig védekezni fogsz, és magadat balzsamozgatni a döglött lovat hiába balzsa mozgatod, azon nem fogsz versenyezni. A halott az legyen halott, a régi élet legyen halott. És mondd azt, én nem akarok ezzel közösséget vállalni. Én nem akarok így élni, nem akarok jelenni. Segíts, Uram! Változni akarok! És kérd a környezetedet is, hogy segítsenek neked ebben, hogy figyelmeztessenek, hogy bátorítsanak. És egy nagyon fontos dolog a bátorítás, hogy nem arról van szó, ha látunk egymás életében negatív motivumokat, amit ugye igazak, és megmondjuk a másiknak, hogy jól odaválunk a másiknak, hanem szeretettel segíteni akarunk, emelni akarunk, bátorítani akarunk azzal az alázattal, amit én is elmondtam itt nektek az elején. Hogy legszívesebben ezt el sem mondanám ezt a prédikációt. Mert miközben olvastam az igéket, már a lelkem csak megnehezett, azt mondom, Istenem, bocsáss meg, mennyiszer voltam felelőtlen a beszédemben. De nem akarok ilyen lenni. Nem akarok ilyen lenni. És akkor itt következik, csak röviden ne jegyetek meg ettől a képtől. Én is csak annyit tanultam róla, amennyi feltétlen szükséges volt nekem, nekünk a lelkigondozáshoz, vagy megérteni az ember működését. Ugye felfedezték az emberi elmének a működését, és három réteget határoznak meg a kutatók ezen a területen is. Ehhez kapcsolnék bibliai igazságokat, mint mondtam, dr. Vere Sándor professzor jegyzetéből állítottam ezt össze, mivel emeltem ki. Először is, amit láttok, az ős agy legbelső része az elménynek, az ösztönök alapvető szükségek, a túlélés, az ösztön erre ez az, ami beindul a túléléssel kapcsolatosan, ami megmozgatja az embert, és felugrik a fára, mikor jön a medve. Pedig életében nem ugrott fél méternél magasabbra. Megnyomja az ember, tesztoszteront a férfiakban biztos, és bám, olyan teljesítményekre képes, amire korábban soha nem lett volna. Ösztön, az ösztönök szintje. Aztán ott van a limbikus rendszer, az érzelmi gondolkodás. Nagyon érdekes egyébként ez, hogy van érzelmi alapú gondolkodás, és nagyon jellemző a mai fiatalokra, hogy az érzelmeikkel gondolkodnak. Itt a veszélyes. Nagyon veszélyes. Azt gondolom, hogyha valamit egy szülő meg kell, hogy tegyen, ha hívő szülő, hogy gondolkodni meg kell tanítsa a gyerekét. Tehát, hogy mérlegeljen, értékeljen, és ne az érzései alapján menjen az életbe előre. De rendkívül veszélyes. Mindjárt látni fogjátok miért. Aztán a emlékezés része is itt van a limbikus rendszerben. Oda tesz egyébként a teológusok egy része a szívet. Ezt mondja a szellemi értelem, mert a Biblia értelme itt a szív. Ezt ez a szívnek a Biblia, mondják. És itt van az érzelmi szelekció, az érzelmeknek a szétválasztása. Jó és rossz érzelmek, pozitív, negatív, pusztító, romboló és építő érzelmek szelekciója. És a külső réteg, ez a gondolkodás vagy tudás rétege, a neokortex. Úgy vagyunk megalkotva, Isten úgy alkotott meg bennünket, tudósok is rájöttek, embereket Isten úgy alkotott meg, hogy eldönthetjük, hogy milyen gondolatokat tűrünk meg a gondolatvilágunkban, az elménkben. Én és te eldönthetjük, hogy mit fogadok be, és mit tűrök ott meg, mit forgatok magamban. Döbbenetes dolog, ezt mondják a tudósok. Tehát nem igaz, hogy a gondolatoknak úgy cikázni kell az agyunkba, és úgy letanyázhat bármilyen gondolat a te engedélyed nélkül. Vagy az én engedélyem nélkül. Igenis felelősek vagyunk, és lehetőségünk is van arra, hogy mivel töltjük meg, mivel tankoljuk fel az elménket. Milyen gondolatokkal. És négyszintű szűrés működhet a hívő ember, tehát az újjászületett hívő ember elméjében. Az első ugye az emocionális, az érzelmi, de tudnunk kell, hogy nem biztos, hogy az érzelmi kiértékelésünk jó következtetésre jutott bennünket. Hogy az érzelmeink alapján az igazságot fogjuk megtudni. Erre mondtam klasszikusan nektek, akit megharapott gyerekkorában a kutya, felnőtt korában is a kutya harap, és fél a kutyától. Ott egy cuki kutyáról van szó. Így csóválja a farkát, az érzelmi jelzője. Így van, és nyalogatná, de mindent csinálna vele, annyira szeretné. De ő benne van egy érzelem, hogy a kutya meg fogja harapni. Ez az érzelmi gondolkodás, ez hamis. Rossz következtetése jutatja. Belátható, igaz? Tehát az érzelmi gondolkodás nem mindig ad a végkövetkeztetés szempontjából igazságot. Aztán az értelmi, hogy kognitív szűrő. Miért kell tovább mennünk ennél is? Mert az értelmi nincs mindig összhangban a lelkiismerettel, mert az ember tanulhat dolgokat, és a tanult társadalmilag beágyazott elvárásrendszer, ami eleve van a lelkiismeretnek, de mégis jónak mondják a társadalomban, ilyen több dolog most az abortusz kérdése, a homoszexualitás kérdése, a mindenféle devianciák kérdése, amit jónak akar elfogadtatni társadalmi szinten bizonyos kis csoportosulások, nagy hangon. Ugye, ha társadalmilag azt mondanák, hogy ez jó, tehát gondolkodásból beültetik, hogy jó, a lelkiismeret akkor sem fogja azt mondani, hogy igaz. Tehát még azt mondom neked, hogy amit elfogadottnak tart értelmi szinten az ember, az sem egyezhetető minden esetben össze a lelkiismerettel. És sorolhatnám sok mindent. A Németországban elhitették a németek, hogy faji felsőrendűség van, és többit ki kell írtani. Amerikai Egyesült Államokban, meg Angliában elhitették az emberekkel, hogy a feketék, akiket elhurcolnak borzalmas körülmények között a hajókban, rácsok, tehát ilyen ketrecekben, azok nem emberek, hanem állatok. És ha elmegy Liverpoolba a Rabszolga Múzeumba, akkor ott látni fogod ezt az ideológiát. És ezért, ha ők állatok, akkor nem probléma, ha meghalnak. Látod? Vagy egy társadalmi kérdés, viszont voltak emberek, keresztény emberek, azt mondták, hogy ez borzalom, ez istentelen, a lelkismeretük háborgott. És elkezdtek küzdeni a rabszolgatartás ellen. Ilyen volt a híres keresztény testvérünk William Wilberforce, akinek nagy része volt abban társaival együtt, hogy végül is Angliában eltörölték a rabszolgatartást. Ez a mozgalom volt az, amikor nem tettek a tejába cukrot. Azért nem tettek, mert a cukor rengeteg rabszolgának az életébe került, amikor hevítették és kinyerték a cukrot az előállítása kapcsán. Na, értitek? Aztán lelkiismereti, mert a lelkiismereti döntés még nem hoz üdvösséget. A legmélyebb szintje, ami alapján az ember értékítéletet hozhat, ez az Istennek a személyes ismerete. Az Isten megismerése. Ez az, ami az igazságnak a záloga, és ha Isten ismeretével összhangban van a másik három, akkor jó úton járunk. Az érzelmi, az értelmi és a lelkiismereti szűrő, ha összhangban van Isten ismeretével, Isten igazságával, akkor vagyunk képesek jó döntéseket hozni. Fölolvasok néhány gondolatot a professzor úr jegyzetéből. Tudtad, hogy minden gondolat, ami benned támad, elektromos jelzéseket küld szét az agyadban? A gondolatok tényleges fizikai tulajdonságokkal rendelkeznek. Valóságosak. Jelentős hatást fejtenek ki a tested minden egyes sejtjére. Ha az agyadat sok negatív gondolat terheli, az kihat a mély limbikus rendszerre, és mély limbikus problémákat, ingellékenység, hangulatingadozás, depresszió, stb. Okoz. Ha megtanulod, hogy a gondolataidat ellenőrzés alatt tartsd, és pozitív irányba, azaz Isten igéje szerint irányba tereld, ez az egyik leghatékonyabb módszer arra, hogy jobban érezd magad a bőrödben. Így folytatja, valahányszor támad egy jó, boldog, reményteljes vagy kedves gondolatod, az agyad olyan vegyi anyagokat bocsát ki, amelyektől a tested jobban érzi magát. Ezért mondja János, amilyen jó dolga a lelkednek, legyen olyan jó dolga a testednek is, mondta 2000 éve. Azt hiszik az emberek, hogy feltálták a spanyol viaszt. És a Szentlélektől a bölcsesség az nem előzi meg a legmodernebb kutatásokat is. Bizony megelőzi, mert Isten ismeri az embert. És akkor kinyilakoztat valamit, az magasabb rendű, mint a kor tudományos szintje. Igen. Te kibocsátja vegyi anyagokat, amely tested jobban érzi magát, amelyek lehűtik a mély limbikus rendszeredet. A gondolatok óriás erővel bírnak. Képesek elérni, hogy az elméd vagy a tested jól, vagy éppen rosszul érezze magát. A tested minden sejtjére kihatással van, minden gondolatod. A negatív gondolatok olyanok a szervezeted számára, mint a méreg. A negatív gondolatok mérgezik a mély limbikus rendszeredet, az elmédet és a testedet is. Hát erről beszéltünk eddig, nem? Amit a tudomány gyakorlatilag ilyen szép tudományos veretes módon megfogalmaz, és tanítanak egyetemeken. Mondjuk pszichológusoknak vagy pszichiátereknek. Gondolom, Jürit, rád nézek, hogy ilyenekkel biztos mélyrehatóan foglalkozhatok, ez csak ugye egy szösszenet az egészből. Néhány lépés, és ezt csak felsorolom, egyszer már beszéltem róla egyébként ezekről, csak felolvasom, nem fogok magyarázni semmit, gondoljátok végig. Tehát elvek a gondolkodáshoz lépésről lépésre, melyek erősegítik a mély limbikus rendszer gyógyulását, egészségét. Első gondolat. Ismerd fel, hogy a gondolataid valóságosak, tehát igazak-e, és valódi hatást gyakorolnak arra, hogy hogyan érzed magad, és hogyan viselkedsz. Tehát a gondolataid meghatározzák a viselkedésed, meg az érzésedet is. Kettő. Figyeld meg, milyen hatással vannak a testedre a negatív gondolatok, amik eltérnek Isten igéjétől. Figyeld meg, milyen hatással vannak testedre a pozitív, Isten igéje szerinti gondolatok. Figyeld meg, hogyan reagál a tested minden egyes gondolatodra. Gondolj a rossz gondolatokra úgy, mint a méregre. Légy tisztában azzal, hogy az automatikus gondolataid, ami ösztönszerű jönnek, tehát az érzelmeidből fakadnak, nem mindig, vagy a rossz ismeretekből fakadnak, nem mindig mondanak igazat. Beszélj vissza az automatikus negatív gondolatoknak, hogy ezt nevezi hangyának a jegyzetben. Professzor, írts ki az automatikus negatív gondolatokat, vagy hangyákat, és akkor felsorol néhány ilyen hangyát, amitől hangyás leszel, vagy hangyásak leszünk, ha ne engedjük, hogy elszaporodjanak az életünkbe. Na, ezek a következők. Mindig soha gondolkodásmód, a végletekben való gondolkodásmód. Negatívumokra történő összpontosítás, azt mondja, ez egy vörös hangya, végtelen veszélyes. A jóslás, akkor valaki szeretné megtudni a jövőjét, mert bizonytalan, nyugtalan, és jóshoz fordul. Borzasztó pusztító gonosz gondolat, támad belőle, ördögi dolog a forrása. Gondolatolvasásra törekedni, tehát ennek a finom a formája, amikor úgy gondolod, hogy tudod a másik mire gondol. Tudjátok, mit mond a Biblia? Aki arra válaszol, amit meg sem hallgatott, bolondnak tartják, és végül megpirongatják. Ó, Uram, bocsáss meg! Hányszor vágtam bele másnak a mondandójába? De olyan is volt, amikor hallgattam, és mondtam, ú, de jó, hogy hallgattam. Teljes más lett a vége, mint gondoltam. No, ez a helyzet. Érzésekkel történő gondolkodás, erről beszéltem, bűnbakkeresés, címkézés, azaz kategorizálok embereket, berakok dobozokba, ilyen vagy olyan vagy amolyan vagy, azonosítok embereket tulajdonságaikkal, holott ugye az ennél bonyolultabb az ember, hála Istennek. Személyeskedés, ó, kerüljük, ha konfliktusunk is van, ne vágjuk egymás fejéhez, kerüljük a személyeskedő hangvételt, tisztelettel, szeretettel beszéljünk. A vádaskodás a legmérgezőbb vörös hangya, amit el lehet képzelni. És ezzel kapcsolatosan van egy nagyon jó lelki gyakorlatra bátorító, életet hozó ige, Pál apostol a Filippi 4:8-ban írja, egyébként pedig testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe, azaz ezeken időztessétek a gondolataitokat. És akkor néhány rövid momentum még, amiben megint segíteni szeretnék. Ami talán keresztényeknek, nekünk keresztényeknek néha nehezen megy. Még fiatalabb keresztényeknek néha jobban megy, mert egészségesebben gondolkodnak néhány dologról, mint néhány feketőves keresztény, mert a kereszténységben van néhány tévegés, amit azonosítunk a szeretettel, holott nincs közel szeretethez. Hamis szeretet. Sokszor azért öntünk le szeretet mázzal dolgokat, hogy elkerüljük a konfliktust. Nem akarjuk felvállalni a konfliktust, nem akarunk ütközni, ezért azt mondja, hát ilyen, hát a drága testvér, az is drága testvér. De úgy is drága testvér. Mérgező ember. 25-öt gyére megbántott. Mit drága testvér ezen? Hát egy kárt okozó ember. Még az sem biztos, hogy testvér. Lehet bárányből bújt falka. Soha meg nem tért. Újjá nem született. De legalább egy biztos nagy szüksége van arra, hogy valaki szembesítse ezzel. Ja, persze, szeretjük. Hát nem mondjuk meg neki, igaz? Persze, ez a szeretet csak annyit jelent, hogy megkímél magam a konfliktustól. Ismerős? Bla, 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 bla. Mekkora hazugság? Eddig és ne tovább. Ne légy bárgyú, de ne beszélj emberindulatból. Tehát ha találkozol valamivel, és felfort az agyvized, akkor a gőzt ne ott enged ki, hanem nyugodj meg, gondold végig, és mindenképpen az építés szándékával mondd el a véleményedet a másiknak. Ez nagyon fontos. Tarts mértéket. Ne dövd le a másikat, mert ez nem épít. Például a beszélkönyvben azt mondja, űzz el a csúfolódót, kivet ki, aki kinevet, kicsúfol, kigúnyol, csúfot űz a másikból, ciki, szekálja a másikat. Ez a csúfolódó, aki így viselkedik a másikkal. És elmegy vele a pellekedés. Megszűnik a peres ügy és a gyalázat. Aki szereti a szívtisztaságát, és jó indulattal beszél, annak barátja a király. A királyok királya, az uraknak ura, Jézus Krisztus. Igenis, meg kell húznod a határokat, és nem kell mindent lenyelned. Nem kell bogzsáknak lenned a másik bogzsákjának, mert neki olyan nyavad. És megint olyan nyavad, meg ilyen, meg ilyen. Hát bocs, térjél meg. És légy szíves, ne rajtam, köszörd a nyelved. Megköszönöm. Úgy gondolom, hogy én is tisztelettel beszéltem veled mindig, szeretettel beszéltem veled. Ezt is azért mondom, hogy szeretném a kapcsolat megmaradni a közöttünk. Mert ha nem, én még egy levegőt sem akarok veled szívni. Üzd el a csúfolódót, bocsi. Tehát húzd meg a határaidat, és ne engedd a kerítésen belül azt, aki tönket teszi az életedet. Nem kell gyűlölködni, meg haragudni, meg indulatoskodni, meg a halálát kívánni. Értitek? Nem kell kegyetlennek lenni. Imádkozhatsz a megtéréséért, de nem vagy köteles keresztényként eltűrni senkinek azt, hogy melyik olyannya van és átgázol rajtad. Más kérdés, ha Krisztus ér bennünk egy gyalázat. Az egy más kérdés. Azt elhordozzuk. De akkor tudjuk, hogy bennünket az Isten igazsága érti egy gyalázat. Az teljesen más dologról beszélünk. Amikor nem az van, amit akarsz. Dac, dű, lázadás, keserűség nő föl bennünk, vagy ehelyett inkább hálát adunk, bátorítunk és szeretetet engedünk eltelni a szívünkbe. Mi az, amit választunk? Legyen inkább a háladásnak téradva, legyen a bátorításnak téradva, adjunk szárnyakat a másiknak, és a szeretetünket adjuk. Ha másik érzi, hogy valamit úgy mondasz majd neki, hogy szereted, hidd el, sokkal könnyebb elfogadni. Még ha nehéz is az. De ha érződ, ezt tiszteled és szereted őt. És vetted a változást, és oda mentél hozzá. És azzal az alázatot tettél, hogy nem vagy gondolatolvasó. Tehát igazán nem látsz mögé a dolgoknak, csak a jelenséget tudod leírni. Hogy ez így tűnt, nekem ez így esett. Ennyit tudsz. A magadét tudod elmondani. És akkor, amikor mondja valaki, ne kezd azzal, hogy jaj, te szenzitív vagy. Túlérzékeny vagy. Hát bocsi, de hát akkor ő most neki el túlérzékeny, szereted, akkor biztos, hogy kell ezen is változni, mert a túlérzékenység sem dicséretes dolog, nem igazán keresztény tanítványi erény, azért maradjunk ennyibe. Hát azon is változtatni kell, így van. De ezzel lesöpörni a másikat az asztalról, lesöpörni a másik véleményét az asztalról, hogy bocsi, te túlérzékeny vagy. Hát te meg tahó vagy, bocs. Ó, bocsánatot kérek, ez már a vulgaritás határán van. De értitek, most nem kell ezt mondani a másiknak, csak legyen egy önkritikám, hogy azért először mindenki saját házatán seperjen már jó, tehát, és nem a másikat cikizze, ha még megismeri mondani a véleményét. De mármint a véleményét nem úgy megmondani, értitek, hogy na most már megmondom a véleményemet. Gyűlt bennem egy hétig, vagy évig, és akkor most lesz, ami lesz, átszakítom a kerítést. Hát így inkább ne csináld. Lehet, hogy segítséget kell kérjél egyébként. Nem kizárt, hogy ilyen felhalmozott konfliktusnál jó dolog, ha valaki bölcsebbel beszélsz. Még akár név nélkül is. Elmondod a szituációt, nem kell megmondani, kiről van szó, de hidd el, a bölcs tanács életet hoz. A nálad életebb emberektől, akik előrébb járnak, mint te, hidd el, néha egy-egy tanács hónapokat vagy éveket kímélsz meg az életedből. annyit tud megsporolni az ember, ha figyel a bölcs tanácsra, és veszi a fáradtságot, és megkérdez nála életebb embereket. Élet van benne a bölcs tanácsban. És évekkel tudsz előrébb jutni, vagy külön kanyarokat tud megkímélni az életedet, vagy a családodat. És ezzel kapcsolatban ugye a Das Dü, lázadás, keserűség helyett hála, bátorítás, szeretettel kapcsolatos néhány ige. Aki pedig profétál, emberekhez szól, ezzel épít, bátorít, vigasztal. Ugye ez a célja az Istentől jövő szónak. Róma 14:19, azokra a dolgokra törekedjünk tehát, amelyek a békességet és egymás építését szolgálják. Példabeszédek 3:20-tól a 22-ig. Az ő tudása által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoznak a magas fellegek. Fiam, ne tévezd ezt szem elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy. Ez élteti lelkedet és ékesíti nyakadat. Példabeszédek 10, Prédikátor 10:20. Még gondolatodban se átkozd a királyt, és hálószobádban se átkozd a gazdagot. Mert az égi madár is elviszi a szót, és a szárnyas állat is elárulja a beszédet. Mindenki derül, vigyázz! És az utolsó diám, és kérem is a dicsőítőket, hogy gyertek föl, mert készültünk egy olyan közös megvallással, amit azt gondolom, hogy jó lesz együtt ezek után, a igék után, gondolatok után elénekelni, megvallani. Nézzétek csak, mivel házalunk, el kell dönteni. Timóteusnak azt írja Pál apostol, tanítgatva a fiatal lelkipásztort, hogy milyen dolgokkal kell szembenézni egy gyülekezeti életben. Egyszer, mint semmit tevők is, akik megszokják, hogy házról házra járnak, de nem csak semmit tevők, hanem fecsegők is, és más dolgába avatkoznak, és olyanokat beszélnek, amelyeket nem kellene. Hát tudom, hogy a férfiak is hajlamosak, de ez a nőkről szól. Ez a nőkről szól. Tehát olyan nőkről szól, akik túlzottan ráérnek. Telefonálgatni, ingyen van a baptifon, és akkor folyik a pletyi. Folyik, de imádkozzunk értük. Találkozgatnak, beszélgetgetnek, és folyik a másik, a harmadik, a negyedikről való beszéd. Azt mondja Pál, hogy nem kellene így lenni. És mondja Timóteusnak, figyelj öre ezekre. És mit tegyünk, mivel házaljunk mi? Mire vagyunk mi elhívva? Ézsaiás proféta könyve azt mondja, 52. rész 7. versében, mi szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozónak a lába. Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulás hirdet. Azt mondja Sionnak, Istened uralkodik. Én arra hívlak titeket, drága testvéreim, hogy az evangéliummal házaljunk. Ha annyi energiát fektetünk abba, hogy mindent elmondjunk, meg mindenkinek elmondjunk, ezt az energiát, meg a felcsattanjunk, meg bosszankodjunk, meg nem tudom, mit csináljunk, semmi más ne tegyünk, csak ezt az energiát. Még többet nem is kell. Fektessük abba, hogy házaljunk az evangéliummal. Hogy jó hírt vívői legyünk. Örömhírt hozók legyünk. Mert ezeknek jövetele kedves, azt mondja az írás. Nem terhet hagynak a másik lelkén, hanem szárnyakat adnak neki. Az evangélium az egyedüli szabadító erő, amely meg tudja szabadítani a bűnöst a bűneiből. Amely föl tudja emelni a porban lévőt. És meg tudja bátorítani annak lelkét és szellemét. Házaljunk az evangéliummal. Mondjunk egymásnak jó dolgokat, jó híreket. Bátorítsuk egymást és buzdítsuk egymást a jóra. Építsünk, bátorítsunk és vigasztaljunk. Tudtok erre egy vastag ámen mondani? Amen, halleluja. Gyertek, álljátok fel és imádkozzunk. Aztán pedig ebben a dicséretben fogunk együtt imádkozni. Most csendesedjünk el, azt gondolom, hogy mindannyiunknak van mit végig gondolni és magában imádkozni. És aztán pedig én szeretnék majd egy imádságban menni előre, vezetni titeket. Csendben most kiki magában imádkozzon, kérem. Ha egyetértesz most ezzel az imádsággal, akkor kérlek, hogy mondatról mondatra gyere velem és mondd utánam. Mindenható Isten, mennyi atyám a Jézus Krisztusban. Bocsáss meg nekem. Bocsáss meg a beszédben elkövetett bűneimet. amikor hiába valóságot szóltam, panaszkodtam, másokat bántottam, másokat kibeszéltem. Nem jártam utána dolgoknak, és úgy mondtam tovább. Bocsáss meg, Uram, vétkeztem. Tisztíts meg, szentelj meg. Kérlek, adj bölcsességet most nekem, hogy helyesen alkalmazzam a tudást. Óvd meg a balgaságtól, az elhamarkodottságtól. Segíts, hogy megjelenjen minden gondolatod bennem a szent lelked. Tedd a személyessé, tedd életem részévé. Végig gondolom, hogy a te igéddel teljenek meg gondolataim. Akarlak téged jobban megismerni. Hogy alkalmasabb legyek mások felé szolgálni. Segíts, hogy örömhírt vigyek. Hogy akik te rád vágyakoznak, örüljenek, amikor meglátnak. Hogy jó társaság legyek azoknak, akik szeretnek és keresnek téged. Köszönöm, hogy meghallgattál, hogy munkáltad az életemben, és munkáld az életemben, hogy mindez megvalósuljon. A Jézus Krisztus nevében adok neked hálát és dicsőséget. Amen.